Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, azt hiszem, az emberi világban nagyon szokatlan ez a hang, amit most megszólaltattunk. Örüljünk, örvendezzünk Szent István vértanú ünnepén. Bármennyire is szokatlan az emberi világban, ez valóban ok az örömre. Egyszerűen azért, mert valakinek az emlékét idézzük, aki tanúságtevő. Ezen kívül azért is okunk van az örömre, mert az Isten folytatja a történetét velünk emberekkel. Ez a mai ünnep igazából ezt az igazságot hangsúlyozza. Majd egy kicsit elmélkedünk erről, milyen fantasztikus ajándék is ez. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek, hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad, mindvégig az üdvözül. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, semmi okunk nincs arra, hogy az egyháznak a bölcsességét megkérdőjelezzük. Pedig van bennünk egy belső késztetés, akkor, amikor ezt a két eseményt egymás mellé teszi az egyház, föltámad bennünk a kritika, hogy kerül a karácsony mellé egy vértanúnak a története. Hiszen a karácsony egészen másról szól. A karácsony a meghittségről, a családról, a családnak a melegéről, a családnak a hangulatáról, érzelmekről. És akkor itt van mellette egy drasztikus történet. Az egyház nem véletlenül teszi azt, amit tesz. Talán így tudnám nagyon egyszerűen megfogalmazni a mai napnak az üzenetét: az Isten története folytatódik. Az Isten története, aki értünk emberré lett, aki egy lett közülünk, aki ebbe a mi világunkba jött el, folytatja velünk a történetet. Akkor, amikor egy kicsit idegenkedünk, hogy is kerül ez az ünnep ide karácsony mellé, akkor egyről ne feledkezzünk el. A karácsony ünnepéhez is, illetve a karácsony történetéhez is hozzátartozik valamiképpen a közöny, Hozzá tartozik valamiképpen a gyűlölet is. Nem szabad ezt elfelejteni, hiszen ha erről megfeledkezünk, akkor valamiképpen kikerülünk a mindennapok világából, már pedig az ünnepeink is a mindennapokban vannak. Gondoljunk csak azoknak az embereknek a közönyére, akik nem nyitottak ajtót a szállást keresőknek. Vagy gondoljunk Heródesre, aki amikor találkozott a bölcsekkel, akkor inszinuálta, hogy ő is szeretné meglátogatni ezt a gyermeket. Igazából a szándéka az volt, hogy elteszi láb alól, hiszen rivális látott benne. Nyilvánvalóan karácsony napján nem beszélünk ezekről a mozzanatokról, de ezek is szerepelnek. István diákonus, vértanú diákonusnak a története arról szól, hogy az Isten ezt a világot akkor sem adja föl, hogyha ebben jelen van ez a közöny, jelen van a gyűlölet, jelen van az üldöztetés is. Másképpen talán így is mondhatnám. Mind ez és a megnyílt ég. Mind ez és ugyanakkor a megnyílt ég legyőzhetetlen, ahogy Karl Rahner professzor mondta István diákonus történetével kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy pontosan ez a mozzanat az, ami a vigasztalásunkra szolgál. Kedves testvérek, csak egy-egy mozzanatot hadd mondjak, és aztán majd egy szempontot szeretnék bővebben is kifejteni. István diákonusnak a története az egyház forduló pontján szerepel. Hiszen az első években az egyház határa Jeruzsálem határával volt azonos. Az első keresztények Jeruzsálemből kerültek ki. Aztán, amikor a főpapok és az írástudók üldözték az első keresztényeket, akkor szétszóródtak a világban. Egyébként oly sokszor jut az eszembe, hogy a világ nem is gondol talán arra, hogy mekkora szolgálatokat tesz az Isten ügyének, amikor így cselekszik. A 60-as években, amikor itt a mi országunkban is nyíltan és titokban egyház üldözés folyt, igazából talán nem is gondoltak az ellenfeleink arra, vagy ellenségeink arra, hogy mekkora jót tesznek. Hiszen ezáltal az üzenet sokkal, de sokkal szélesebb körben jelen volt az országban. Azokat az embereket, azokat a papokat és azokat a híveket, akiket egyik helyről a másik helyre üldöztek, itt megtiltották a működésüket, akkor tovább kellett állniuk, ezáltal ment tovább a jó hír, ment tovább az evangélium. Azok a zsidó vezető emberek is, akik István diákonus idején üldözték az első keresztényeket, igazából elősegítői voltak annak, hogy az egyház üzenete, az örömhír egyre szélesebb körben elterjedjen is, és túlmenjen Izrael határain is. Hiszen ezt is valamiképpen csodaként értékelik, hogy lehet az, hogy pár évtized alatt az akkor ismert világban mindenütt jelen volt a kereszténység. Hogy lehet ez? Nincs erre emberi magyarázat. Legfeljebb ilyen kis besegítések az üldöztetés révén. De hát ezek indirekt történtek. István diákonus története tehát ezen a ponton szerepel. Ha Jézussal hozzuk párhuzamba az ő életét, akkor ő is tanúságot tett a nép vezetői előtt, őt is a városon kívül ölték meg, őt is eltemették, de a hívek szívében megmaradt az emléke. Egy-két dolgot mindenképpen tudatosítani kell magunkban ezzel a történettel kapcsolatosan, ez pedig a következő. Az egyház küldetéséhez mindenképpen hozzátartozik a tanúságtétel a világi hatalmak előtt. Ez az egyik. A másik, a gyűlölettel szemben egyetlen erő létezik, ez a szeretet ereje. A gyűlölet ördögi körét csak a szeretet tudja megtörni. És a harmadik, Isten kedvencei közé tartoznak a szegények, akiknek a szolgálata az egyház küldetéséhez tartozik. Igazából csak vázlatosan akartam ezeket a szempontokat elmondani, okulásképpen. Amire egy picit jobban oda kellene figyelnünk, az a következő. Az, amire Jézus figyelmeztet bennünket, István története kapcsán is, és egyébként is. Azt mondja, amikor helytartók elé hurcolnak benneteket, akkor ne felejtsétek el, ez mind azért történik, hogy tanúságot tegyetek rólam. Hallottuk a mai üzenetben. Ne gondolkodjatok azon, hogy mit kell mondani. Nem lehet fölkészülni ezekre a helyzetekre, egyébként sem. Majd azt kell mondanotok, amire a lélek szólít benneteket. Számtalanszor megtapasztalta ezt már az ember. Ez az egyik, ami rendkívül fontos mindazoknak, akik az egyház életében, az egyház lüktetésében bent élnek. Igenis számtalan olyan alkalom adódik az életünkben, amikor tanúságot kell tenni az igazságról. Ez nem olyan, mint amikor az ember egy előadásra fölkészül, akár még jegyzeteket is készít, vázlatot ír, hogy mit fog előadni. Az élet mindig váratlan helyzeteket teremt, és ezek a helyzetek azok, amikor biztosak lehetünk abban, hogy a lélek adja majd a szót az ajkunkra, ha igazán nem magunkat ajánlgatjuk, hanem az Istenről akarunk tanúságot tenni. Azt gondolom, hogy az a világ, amelyben ma élünk, erre külön is figyelmeztet bennünket. Vagy az egyházunk különösen is figyelmeztet ma bennünket erre. Hiszen visszaszorulóban van az egyház. Az egyház jelenléte a társadalomban nem meghatározó. És ez biztosan azért van, mert elnémultak a keresztények. Nem hallatják a hangjukat, testvérek, nem tüntetéseken kell hallatni a hangunkat. Lehet azt is tenni, ha akarja valaki. Nem. Azt mondja az apostol, akár alkalmas, akár alkalmatlan, állj elő vele, mondd. Nyilvánvaló nem úgy, hogy kimegyek az utcára és, hanem akkor, amikor olyan helyzetekbe kerül az ember, amikor meg kell vallania a hovatartozását. És ha ezt az ember komolyan gondolja, akkor a lélek adja az ember ajkára a szót. Ezt Jézus mondta. Ne nyugtalankodjatok. A másik, ami legalább ennyire fontos, és bizony ezen is el kell gondolkodnunk, ilyen történelmi időkben, mint amiket élünk, ha valahol nem fogadnak benneteket be, akkor vádképpen még a port is rázzátok le a lábatokról, mint egy ellenükre, vagy ellenük. Ez nem ítéletet jelent, hanem egyszerűen azt akarja Jézus ezzel tudatosítani bennünk, hogy ez az ügy, ez elsősorban az Isten ügye, nem a mi ügyünk. Ez nagy-nagy vigasztalásunkra lehet. Nyilvánvaló, mi vagyunk az Isten eszközei. Mi vagyunk azok, akik visszük a jó hírt. Mi vagyunk azok, akikre rábízta az igazságait, de ez nem a mi egyéni feladatunk csupán. Ez elsősorban az Isten ügye. Az Isten akar az emberen segíteni általunk. De nehogy azt gondoljuk, hogy mindenre képesek vagyunk. El kell fogadni azt, hogy lesz olyan, amikor közömbösek, lesz olyan, amikor egyszerűen ellenszenvel viseltetnek irányunkban, és lehet olyan, hogy még üldöznek is bennünket. Mindaz, aki ajkára veszi az örömhírt, annak erre számítani kell. Ezt is bele kell kalkulálni a tanúságtévő egyháztörténetbe, ami adott esetben mi egyéni életünk története. Ez a másik nagyon, de nagyon lényeges tanulság ebből az istváni történetből. És a harmadik, amire különösképpen is kell figyelni, talán mindezektől függetlenül is, ez pedig a következő. Azt hallottuk, hogy István eltöltötte az Isten szent lelke. Olyan bölcsen szólt, hogy nem tudtak neki ellenállni. Testvérek, ez rendkívül fontos kérdés megint. Vissza kell hozni az egyház mindennapi életébe, és a mi mindennapi életünkbe ezeket az ős egyházi tapasztalatokat. István bölcsen beszélt. Ma a világ, amelyben élünk, mindig csak a tudást emlegeti, a tapasztalatra hivatkozik, a szakértelmet hangsúlyozza. Hol beszélnek bölcsességről? Igen, nem véletlen, hogy a bölcsesség fogalom is kikopott az életünkből és a világunkból, mert a bölcsességet általában, most mondjuk így, az idősek képviselik. Ez a világ pedig, amelyben élünk, nem az időseknek a világa. Ez a világ, amelyben élünk, a fiatalok világa. Legalábbis ezt hangoztatja. Ugyanakkor a világ sosem mondhat le a bölcsességéről, az időseknek a bölcsességéről. Soha nem mondhat le, de ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a bölcsesség nem csupán az idősek életkorához kötődik. A bölcsesség valamiképpen a lélek ajándéka, és István diákonus ezzel a bölcsességgel rendelkezett. Ezért nem tudtak neki ellenállni, csak dühösek tudtak lenni. Köveket tudtak ragadni, meg tudták ölni, és az emléke megmaradt, mert miből táplálkozott az ő bölcsesség, vagy hogy fejeződött ki az ő bölcsessége a lélek segítségével kétféleképpen. Tisztában volt azzal, hogy a bölcsesség az a tanúságtévő ember ereje. Minden helyzetben érvényes. Nem azt jelenti, hogy most ezt félre lehet tenni, mert éppen nem alkalmas a pillanat, vagy éppen az én érdekeimmel ellenkezik. Most okosabb és, így mondjuk mi, bölcsebb hallgatni. A tanúságtétel azt jelenti, hogy az ember minden helyzetben és minden körülmények között kimondja az igazságot, az nem mindegy, hogy hogyan. Mi általában bölcsességet emlegetünk, és ez az igazságnak az elhallgatásával egyenlő. Nem. A tanúságtétel azt jelenti, hogy minden helyzetben, minden körülmények között kimondjuk az igazságot, de nem mindegy, hogy hogyan. Az igazság sosem támad. Az igazság soha nem állít pellengérre. Az igazság sohasem szégyenít meg. Azt hiszem, ha ezen elgondolkodunk, akkor belátjuk azt, hogy minden helyzetben kimondható az igazság, de mindezen szempontok figyelembevételével. A másik, István diákonus bölcsességével kapcsolatosan, az a fajta szolgálat, ehhez is bölcsesség kell, ami a kicsinyeknek, a kiszolgáltatottaknak, a nyomorultaknak
a megsegítésében áll. Bölcsesség kell hozzá. Egyszerűen bölcsesség kell ahhoz, hogy az ember belássa, hogy ezek az emberek hozzátartoznak az életünkhöz. Ha tetszik, ha nem. Bölcsesség kell ahhoz, hogy az ember tudja, hogy csak úgy lehet segíteni az embereket, hogy nem megalázzuk őket, hanem felemeljük. Nem egyszerű eljutni erre a bölcsességre. Ez a fajta bölcsesség egy sajátos önértékelés, egy sajátos életértékelés nyomán alakul ki bennünk, és lesz egy egészen természetes, magától értetődő kapcsolat ezekkel az emberekkel, akiket szolgálunk, sosem leereszkedés lesz, hanem valóban mindig lehajlás, ahogy ezt Miklós nagyon okosan mondta, és ez úgy át is jött a mai szociális gondolkodásban, hogy a szegényekhez lehajolni kell. Bölcsesség. Istvánnak a bölcsessége. Testvérek, ebben a kétfajta tanúságtételben bent van a vértanúság. Igenis, vértanúi lelkület kell ahhoz, hogy minden helyzetben az ember képviselje az igazságot. Vértanúi lelkület kell ahhoz, hogy az ember úgy tartozzon össze a legkisebbekkel, hogy azokat felemeli. Ezen a mai ünnepen minden okunk megvan az örömre, ezért volt jogos, hogy énekeltük. Örvendezzetek. Örvendezzünk, mert az Isten folytatja a történelmet. Az Isten folytatja a mi történetünket velünk. Velünk, mint szereplőkkel. Ez a világ, amely az Isten világa, ez a világ, amelybe beletestesült az Isten, ilyen. El kell fogadnunk, hogy az Isten ügye egyeseket irritál, el kell fogadnunk, hogy egyesek az élet megoldására adott isteni ajánlatot idegenkedve fogadják, de egyben biztosak lehetünk, hogy az Isten nem adja fel a világot, az Isten nem ad fel bennünket, embereket, és ha mi ezt komolyan gondoljuk, akkor van esélye annak, hogy az ördögi köröket össze lehet törni, egyszerűen csak szeretni kell. Isten és ember közös történetéről van szó, és az Isten vállalja ezt a közös történetet velünk. Egy szempontot hallottunk itt az evangéliumban, amiről igazából nem akartam szólni. Éppen így karácsony utáni napon, a karácsony család ünnepének tartjuk. De itt ilyeneket is hallottunk, hogy nem olyan magától értetődő a család. Testvér testvér ellen, apa gyerekek ellen, gyerekek szüleik ellen. Egyáltalán nem olyan egyszerű megteremteni a családi kötelékeket. Ezek néha szakadoznak. Rengeteg áldozat kell hozzá. És lemondás. Ez is beletartozik ebbe a közös történetbe. És az Isten az egész emberiséget egy nagy családként szeretné tudni. Bizony, ezekkel a kérdésekkel is sokkal többet kell foglalkoznunk. A lelki készségünket ébrezgessük. Ezek iránt, az ügyek iránt most, amikor ezt az imádságot imádkozzuk. Kedves testvérek, úgy látszik ebben az esztendőben nagyon összesűrűsödnek az ünneplések. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja lesz, délelőtt szentmisék lesznek, és hát ez az év utolsó napja is egyben, este 17:30 meg évvégi hálóadás lesz. Hát valahogy ki kellene bírni, és ne fejezzük be úgy az évet, hogy választunk egyik vagy a másik, mert jó lenne a vasárnapot megünnepelni, és a Szent Család, és egyáltalán a család gondolata nagyon, de nagyon fontos, hogy előtérben legyen, és hát hálaadás meg talán mégiscsak mindegyikünk életében fontos. Bízzunk abba, hogy meg is éljük, és ha akkor élünk, akkor már okunk van a hálaadásra. Hát másnap meg január 1-e, ez megint nagy ünnep, évet kezdtünk, tehát föl kell készülni. Elsősorban az asszonyokat sajnálom ilyenkor, akiknek otthon asztalt is kell készíteni, meg arra el kell készíteni azt is, ami az asztalra kerül, de hát asszonyok többre képesek, úgyhogy szerintem menni fog. Ezt már említettem, holnap Laurus atyának van a halálévfordulója. Este nagyon-nagyon imádkozunk érte, mert ő a családunknak a tagja. És ma hány István van itt a templomban? Kettőt látok. Most a testvérek, ezt a farizeusi szöveget. Ilyen asszony mellett ő nem lehet vértanú, most ezt ő elhiszi magának, én nem. István, te is király vagy? Te mind a kettőt. Ugye azt szokták mondani, hogy addig, amíg valaki nem házas, addig király, ha megházasodik, akkor vértanú, hát most legyen nekik, azért Isten éltesse őket. Akkor is, ha ünnepelnek, ma, akkor is, ha nem. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.